Én is barátsággal köszöntök mindenkit, püspökatyát, munkatársait, résztvevőket. Remélem még van egy pici türelmük, nem fáradtak ki ebben a sok szép, magvas gondolatnak a hallgatásában és a követésében. Én egy ilyen nulladik pontot szeretnék az elején mondani, így bevezetőként, utána pedig két témám lenne, felelősség és gazdálkodás témában, egy pici elméleti rész, és utána pedig egy gyakorlati rész, arról beszámolni, hogy körülbelül milyen utat jártunk mibe Pannonhalmán az elmúlt 30 évben. A bevezetőben arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy felelősség és gazdálkodás, egyre inkább felelős gazdálkodás ott van, úgy érzem, a társadalmunknak a köztudatában. Nagyon büszke vagyok erre az egyesületre, amire a piaristákkal együtt mi is a főapátság alapító tagjai vagyunk. Egyre több tagja van Magyarországon, az a lénye, ez a honlapjuk a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének, és úgy határozza meg saját magát ez a szervezet, hogy ott vannak a társadalomban a hagyományos for-profit vállalkozásoktól egészen a hagyományos non-profit vállalkozásokig egy óriási halmaz, viszont egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy nem csak az a felelősségünk, hogy egy cégen belül eredményt termeljünk, hanem úgy termeljünk eredményt, hogy mellette annak legyen egy társadalmi hasznossága is. Erre mérőmódszereket találtak ki, hogy környezeti tudatosságot vigyen bele a működésbe, hogy stabil munkahelyeket teremtsen, hogy a vállalkozásnak legyen valami szociális elkötelezettsége, amire mérhetően fordít a jövedelemből újra és újra. Tehát nem nyitott kapukat döngetünk, úgy gondolom, ezzel a témával. Van erre érzékenység, nagyon sok emberben jó ezt megtapasztalni. Másik oldalról viszont azt látjuk, hogy amikor egy egyházi intézmény kezd el gazdálkodni, akkor ez nagyon sok kérdőjel kíséri. Hadd olvassak röviden egy levelet, amit most már két éve, de az Asztrik főapát úr kapott valakitől. Így szól. Kedves Asztrik, régi baráti körrel, tavasszal, ősszel egy-egy napos buszkirándulást szervezek már jó néhány éve. Az idén október egyik szombatján Pannonhalmát szeretném fölkeresni. A helyszíneket már mindenki látta valamilyen állapotban, tehát extrát kellene nekik nyújtani. Bevallom, a bencések gazdálkodása, a pinca, a gyógynövénykert, a fejlesztések stratégiája nem érdekel. A lélek kérdései érdekelnek, a gazdálkodás kérdései nem. A szerzetesi lelkiség aktualitása a magyar bencések hivatásaként című téma jutott eszembe, amiről szívesen hallgatnánk. Válaszodat várva, a régi barátsággal köszöntelek. Ezt a levelet egy nagyon komoly egyházi ember, egy katolikus hittudományi főiskola rektora írta a főapát úrnak, és vajon fölmerül a kérdés, hogy a szerzetesi lelkiségről lehet-e úgy beszélni, hogy kitakarunk ilyen fontos mozzanatokat, hogy miből élünk meg, hogyan szerezzük a pénzt, mire fordítjuk a bevételt. A lélek kérdéseihez nem tartozik hozzá a pénzszerzésnek a módja és a pénzfölhasználásnak a módja? Van ebbe valami furcsaság a gondolkodásunkban, amikor úgy érezzük, hogy egy iskola fönntartás, egy szociális intézmény, valamilyen karitatív feladat, az rendben van egy egyháznál, de ha gazdálkodik, ott már valami gyanús. Hát egy pici elméleti rész, utána pedig gyakorlat következne. A lélektannak az általános tapasztalata az, hogy az embert a létezés határozza meg alapvetően. A létezéséből fakad a cselekvése, és ha normál a helyzet, akkor a birtoklás erre épül rá. Persze, hogyha valaki megnyeri a lottó ötöst, és több milliárdról van szó, akkor lesz egy ilyen markáns birtoklás, az akkor meg fogja határozni a cselekvését is, és a létezését is, de ez nem az alapeset, bizonyos torzulásokat hoz magával, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül. Az az izgalmas, hogy egy közgazdász, társadalomtudós, ez a Fred Kaufman, a hiteles vállalkozás modelljét, ő egy latin-amerikai származású ember, erre a lélektani alapvető fölismerésre alapozza. Azt mondja, hogy a létezésből fakadnak beállítódások, perspektívák, értékek, Ez lesz a cselekvésnek egy vállalkozás esetében is a kiinduló pontja, hogy hogy kommunikál, hogy oldja meg a problémáit, milyen módon vállal felelősséget, és ebből következik majd az a vállalati eredmény, amit megtermel. Azaz, a vállalati praxisnak van egy spirituális bázisa, amire alapul, és van egy anyagi vetülete. De a kettő nem választható el egymástól. Ő nem vallási erkölcsi alapon közeledik a vállalkozáshoz, hanem humanista felelősségvállalás szempontjából gondolkodik, és nézzük meg, hogy az értékeket tartja alapvetőnek, amire tudja építeni a vállalkozását. Hogyan kapcsolódik mindez egy egyházi intézményhez? Hogy tudunk mi ebbe bekapcsolódni, és körülbelül, ha egy picit elvi oldalról nézzük? Mi egy szerzetes közösség vagyunk Pannonhalmán, alapvetően nem arra vállalkoztunk, hogy vállalkozásokat üzemeltetünk, nem így álmodta meg egy szerzetes közösségnek a létét Szent Benedek, hanem arra gondol, hogy a szerzetes az olyan ember, aki elkötelezett az Istennek az ügye mellett, ott, ahol éppen él. Isten kereső életet él. Ez az életének a nagy kihívása, hogy próbálja megismerni Istennek az akaratát. Mindez közösségben, apát vezetésével és regula szerint teszi, nem saját feje alapján. Azaz a szerzetes életnek az a célja, hogy szabaddá váljon az Isten keresésre, hogy telnek az évek, így szerzetesként akkor vagyunk jó szerzetesek, ha egyre inkább föl tudjuk szabadítani saját személyiségünket az Isten ügyére. De ehhez belső alakulásra van szükség. Amit tesz az ember, ha az hitelesen teszi, az a belsejéből fakad. És nemesíteni kell a bensőnket, hogy nemesedjenek a külső cselekedeteink is. Ennek külső keretei vannak a szerzetesi hagyományban a belső alakulásnak, az imádság, a munkának és az olvasásnak a harmóniájában élünk. A közösség az a monostor, aki ott van. És ezt a belső alakulást fogadalommal vállaljuk. A mi hagyományos fogadalmaink az nem a tisztaság, szegénység, engedelmesség, a Szent Ferenc találta ki az egyházba, ő előtte az ősi monasztikus fogadalmak, az az első a stabilitás, elállhatatosság, elköteleződés egy közösségben, egy helyhez, egy életforma mellett. A másik fogadalmunk az a konverzáció mórum, elfordulás a világi élettől, törekvés a tökéletességre, a harmadik pedig az engedelmes élet, az apát irányításával nem a saját fejünk szerint alakítjuk a dolgokat, hanem van egy közösség, annak van egy vezetője, aki ott áll előttünk. És hát persze nagyon jól tudjuk, hogy ez egy folyamat, ez nem valósul meg egyik pillanatról a másikra, egy életre elég programot az ember számára, és az az izgalmas, hogy ennek vannak maradandó és változó elemei. Biológus vagyok, Rékási tanár úrtól kezdtem el komolyan biológiát tanulni, és nagyon megragadott engem a Darwinnak az a mondása, hogy nem az marad életben, aki legerősebb vagy a legokosabb, hanem aki legfogékonyabb a változásokra. Ezt egy ilyen változó korban nagyon jól értjük, de azért meg is rettenünk ettől, hogy minden megváltozik. Mi lesz akkor, hogyha így nincs egy maradandó része az életünknek? Nem adjuk föl magunkat, önmagunkat, hogyha úgy igazán benne állunk a változásnak a tükrébe? Folyamatában. Ezt mi úgy éljük meg, szerzetesek, hogy van egy változatlan része az életünknek, az maga a spiritualitás, a lelkiség. Az, hogy mi a tevékenység, milyen a vezetés, milyen a szervezet egy monostorban, barokkorban más volt a tevékenység, mint az újkorban, de van egy változatlan elem maga a lelkiség. És ezt Szent Benedek regulája hordozza a mi számunkra, 6. században írta Szent Benedek, nagyon rövid írásról van szó, de úgy szabályozza egy közösségnek az életét, és ezáltal teremt egyfajta kisugárzási lehetőséget. Hogyha ki kéne emelni két fogalmat, nem találjuk meg ezt a kettőt a regulában, hanem a II. Vatikáni zsinatnak a liturgiáról szóló konstitúciójából találjuk meg, de nagyon jellemző Szent Benedeknek a szellemiségére, hogy van a szána tradíció, az egészséges hagyomány, a gyökerek, ami nélkül elszakadni nem szabad. De ebben szóban az is benne van, hogy nem minden hagyomány egészséges. egy idő után egy hagyomány az válhat döglötté, válhat egy kicsit olyan korszerűtlenné, ami nem egészséges, ami nem kifejező, azt el lehet hagyni. A másik pedig a legitima progresszió, ez pedig a jogos fejlődés, haladás, a változás. Azért ebben a szóban is benne van, hogy nem minden, ami új, az szükségszerűen jó. A helyes arányokat kell megtalálni, hogy a gyökereinktől ne szakadjunk el, de ne váljunk kövületté. Egy egyház nem lehet egy múzeum. Egy templom nem múzeum, hanem az egy élő tér akar lenni, és valahogy ennek az arányait találja meg a hétköznapi életben szenvedek, hogy a gyökereinktől nem szakadunk el, de előre is tudunk nézni. Szeretnék kiemelni, még mielőtt a konkrétumokra térnénk, a Szent Benedek lelkiségének 4 mozzanatát, ami szerintem hordozza alapvetően az életünket, amikor a gazdaságról gondolkodunk, például a pincét, milyen elvek alapján működtetjük Pannonhalmán, akkor is ennek a 4 lelkiségi elemnek kell ott megjelenni, mert ettől válik az a bor bencés borrá és pannonhalmi borrá. Nem attól, hogy az ország legjobb borra, hát az egyértelmű, de nagyon sok jó bor van máshol is. Az a kérdés, hogy mi az a többlet, ami annak a hátterében ott van. És azért is tartom ezt a 4 ősi szerzetesi erényt nagyon fontosnak, mert szerintem senki nem tud nélküle élni. Az első az engedelmesség. A szerzetesek törekszenek erre. Ez azt jelenti, hogy nem a saját fejem szerint alakítom az életemet, mert ezt úgy fordíthatnánk le, hogy együttműködési készség. El tudunk képzelni egy családot, egy munkahelyet anélkül, hogy ne lennének nyitottak arra az emberek, hogy a másiknak a szempontjait befogadják, és adott esetben ütköztessék a sajátjukéval, és úgy átalakuljanak a dolgok. Ezt jelenti az engedelmesség. A második ősi szerzetesi erény az alázat. Ezzel egy kicsit bajban vagyunk, mert megaláztatásról, az alázatoskodásról szoktunk ma hallani, és egyik se pozitív, de nem ezt jelenti eredetileg az alázat. Az alázat az azt jelenti, hogy az embernek helyes önismerete van saját magáról, és elfogadja magát. A helyes alázat az ismerem magamat, és elfogadtam saját magamat, és ebben az önmagammal való kibékültségből tudok én engedelmeskedni, együttműködni másokkal. Úgy gondolom, hogy így a személyiségünkön való dolgozás mindannyiunknak a feladata, hogy ebben a fajta alázatban növekedjünk, mert ez is kell az élethez, működéshez. A harmadik szerzetesi erény, Szent Benedek így írja, hogy jó buzgóság. Ennek az ellentéte nem a passzivitás, az egyik ellentéte a passzivitás, amikor az ember úgy el van, mint a befőtt, telnek az évek, de nem történik semmi, hanem azt mondja, hogy ennél van egy rosszabb, keserű lélekből fakadó rossz buzgalom. Amikor az ember ezerrel hajt, de azért, hogy a másiknak keresztbe tegyen. Na, hát a jó buzgóságot ma így fordíthatnánk le, hogy kreatív tetrekészség. Képzeljünk el egy munkatársi csapatot, ahol nincsenek kreatív tetrekész emberek. Nem valószínű, hogy előre megy a rendszer. A negyedik ősi szerzetesi erény az pedig a hallgatás. Mi sokat vagyunk csöndben, együtt étkezés közben fölolvasás van, vagy a lelki gyakorlatnak, vagy az imádságnak a csöndje. Úgy érzem, hogy ez is nagyon-nagyon fontos. Egy kifinomult figyelem alakul ki az emberben a csönd által, a másik emberre, az eseményekre, és meg kell állnunk néha úgy messzibről, távolabbról ránézni azzal, ami bennünk van, körülöttünk történik, hogy egy kicsit tényleg el tudjunk gondolkodni, hogy hol tartunk, merre felé megyünk, jó az az irány, nem kell valahol valamit változtatni. Ez a 4 szerzetesi erény, úgy gondolom, a mi ősi erény, a mi sajátunk, ez a regula lelkiségének a magva, és ezt a gazdálkodásba is bele kell vinni, mert ettől lesz igazán hitelesen szerzetesi és a miénk. Divatos szóval azt mondhatnánk, hogy ez a cégkultúránknak a lényege. Gyakorlati részre áttérve, a főapátság az egy nagy intézményhalmaz. Úgy alakult az elmúlt évtizedekben, 30 év alatt, hogy van 15 plébániánk, 3 monostorunk, Győr, Tihany, időközben önálló monostor lett itt most Pannonhalmára, Bakonybérre és Budapestre, gondolok, központban a bazilika van, az ősi helyünk, aztán vannak ilyen közhasznú kulturális intézményeink, levéltár, múzeum, könyvtár, ehhez kapcsolódó rendezvények, kiállítások, zenei rendezvények, stb. Aztán van 7 iskolánk, a Pannonhalmin kívül szakiskoláink szerte az országban, 2 szociális otthonunk Pannonhalmán kívül Sopronban, és úgy alakult, hogy ami itt pirossal van, azok ilyen gazdasági jellegű tevékenységek, látják itt a pincétől, az ásványvíz palackozón keresztül, ajándékboltokig, kiadóig, gyógynövényprogramig sok minden van, és hát persze vannak alapítványok, egyesületek egy-egy célfeladatra, és van egy nagy üzemeltető, központi üzemeltető szervezet, könyvelés, akkor beruházási osztály, karbantartó részleg, amelyik ezt az egészet karbantartja. Körülbelül arra kell gondolnunk, hogy ez 650 alkalmazott, és egy ilyen intézmény halmaz számokban, amit látnak. Amikor ezt elkezdtük építeni és ezen gondolkodni, akkor volt egy kép a fejünkben, vagy legalábbis később állt össze, azóta is egy nagy álmom ez, nem tudom, hogy mikorra fog megvalósulni, talán egy lépést már léptünk előre. A főapátság mellett létrejött egy vállalkozás halmaz, ezek KFT formában működő gazdasági társaságok, leválasztottuk őket az apátság testéről, egy pince az nem úgy működik, mint egy iskola, a számvitele más, a filozófiája más, akkor az legyen külön, és van egy ilyen intézmény halmaz, szakrális, kulturális, karitatív, szociális halmaz, amiket az előbb levetítettem, és ennek egy tulajdonosa van, a főapátság, és karnyújtásnyi távolságra vannak egymástól. Úgy kínálja, hogy elinduljon egy ilyen kulturális vagy egy tudástranszfer ezek között, az intézmények között. Az intézmények azok tudnak spiritualitás és intellektuális támogatást adni a vállalkozásoknak. Hogy az a melós, aki a pincébe dolgozik, az legyen büszke arra, hogy amit ő megtermel, az nem egy nagy befektetői csoportnak, vagy nem tudom én milyen vállalkozónak az életmódját, vagy a lehetőségeit fogja tovább növelni, hanem látja ott az iskolába tanuló gyerekeket, látja a szociális otthont, látja azokat a karitatív feladatait a főapátságnak, és az oda megy vissza, és ez neki adjon egy öntudatot. Jöjjön el a Venisanktére, meg a Tedeumára, meg a Ballagására az iskolának, vegyen részt egy kiállításon, és adjon számára egy örömet, meg egy büszkeséget, és egyfajta intellektuális, kulturális támogatást. A másik oldalról pedig a vállalkozásoktól nyilván anyagi támogatás, de egy vállalkozói látásmód és egy üzleti szemlélet is menjen át az intézmények felé. Erről nagyon sokat tudnék beszélni, minden iskola mindig sír, hogy kevés a pénze, valóban kevés, de azért nincs vállalkozói látásmód, meg üzleti szemlélet. Tanulhatnának a másik oldalról, rengeteg sztorim van, de időnk nincsen rá, hogy mennyire nagyvonalúan gondolkodik az egyik, és mennyire megküzd a másik azokért a garasokért. Na, hát az igazság az, hogy nem sokra jutottunk ezzel a tudástranszferrel. Odáig már eljutottunk, hogy a vezetők, azok nagyon érzik, és azok bele is állnak, de mondjuk a utolsó pincemunkás, vagy aki ott kinn az erdőben dolgozik, ő azért még úgy nem annyira dobogtatja meg a szívét, hogy egy jó gimnáziumba megy ez a pénz, őt elsősorban az érdekli, hogy mennyit keres, és az nem annyira fontos, hogy amit ő megtermel, az hol növel értéket. Úgyhogy van távlata még ennek a gondolkodásnak. Hogy nézett ki a helyzet 1945-ig, az volt a nagybirtokok államosítása. A főapátságnak volt 30 ezer hektár földbirtoka, 28 gazdaságban, itt látják, hogy mi mindenre. És volt egy csomó non-profit intézményünk, mert 5 apátság, 7 rendház, 35 plébánia, egy főiskola, 9 gimnázium, 30 általános iskola. És igazából véve ezt a kulturális közoktatási halmaz, szociális, karitatív intézmény halmazt, a rend úgy tartotta fönn, hogy a birtokoknak a jövedelmét forgatta oda, egy vagyongazdálkodásból működtünk évről évre, állami támogatások nélkül. Ez volt a működési rend a háború előtt. Viszont egyszer csak ott találtuk magunkat a rendszerváltás után, és az a kérdés, hogy mit tudunk csinálni. Mindenki tudja, hogy 91-ben jelent meg ez a 32-es törvény az egyházak tulajdonhoz juttatásáról. Magyarországon nem reprivatizáció zajlott le, azaz nem kaptuk vissza a 30 ezer hektárt. Intézményeket kaptunk vissza, és el kellett kezdeni gondolkodni, hogy tudunk valami módon mégiscsak valamennyi saját forrást szerezni az intézményeknek a fönntartásához. És volt egy ilyen alapvető megfontolás bennünk, hogy a Pannonhalma nevet lehetne márkanévvé tenni. Ennek van egyfajta ismertsége, kapcsolható hozzá egy bizalom, erre lehetne építeni. És ennek a márka névnek két ismérve van, az egyik a tradíció. Valaki eljön Pannonhalmára, akkor erről nem sokat kell beszélni. Szent Istváni alapító levél 996, az első monostor a Kárpát-medencében, stb. De ez csak az egyik oldala. A másik oldala ez az innováció, hogy minden korban a saját stílusa szerinti megújulás van, mondjuk ennek a világörökség diploma lehet így egy emblematikus szimbóluma, mert a Világörökség Bizottság megállapította Pannonhalmán, hogy például az építészeti stílusok az minden kornak a sajátja. És nem volt egy neobarokk időszak, amikor már elmúlt a barokkor. És ez így jellemző Pannonhalmára, úgyhogy az egyik barátom azt mondta, hogy legyen ez a logónk, hogy 1000 év jelen idő, az apátságban minden korban úgy érezhette magát az ott élő, és az oda látogató, hogy megvan a tradíció, de azért a mában él, nem egy múzeumban jár. És hát ezek alapján próbáltunk egy turisztikai fejlesztési tervet készíteni, mert úgy tűnt, hogy a turizmus lesz az a távlatos dolog, amire lehet építeni, ha már egyszer birtokokat nem kapunk vissza. Turizmus fejlesztésének a lényege ez a nagy zöld folt, a 82-es úton megy az ember, délfelé egyszer csak megjelenik az a domb, az erdőgyűrűvel és tetején az apátság, hát ez az erdőgyűrű és tetején pedig az apátság. És hogyha eljöttek 30 évvel ezelőtt, akkor az történt, hogy a apátság előtt a buszból kiszállt a turista, megnézte a kerengő templomot, könyvtára, gyorsan visszaszállt a buszba és elment, és a turizmusból származó bevételek egyenlő belépődíjak. És körülbelül egy órát tartott minden. A fejlesztési terv azt mondta, hogy csináljunk egy rovancsot, állítsuk meg ott a peremén a turistát, nézzük meg, hogy mi minden van itt ezen a puffer területen, mit lehetne még fejleszteni. A fekete már megvolt, a színeseket fejlesztettük, és miután megnézte a kerengőt, könyvtárat és a bazilikát a turista, akkor azt kell mondani neki, hogy nem muszáj sietni, még 2-3 napot el lehet tölteni Pannonhalmán programokkal, élménnyel, stb. Így a hatás is növekszik igazában véve, másrészt pedig a bevételeknek a szerkezete is átalakul. Ez volt a lényege a turisztikai fejlesztési koncepciónak, és itt emlegették előttem többen püspök úr is, gazdasági igazgató is a pályázatoknak a lehetőséget. Ahogy megindultak az Európai Uniós, azt az előkészítő pályázatok, a hazai források, mi is hozzáfogtunk a fejlesztési tervnek ezeket a részleteit lépésről lépésre megvalósítani. Ez egy áttekintő légifölvétel az apátságról és a környezetéről, központban maga az apátság épület, és ezek a piros helyszínek voltak a fejlesztésnek a helyszínei. Először a Kosarasdombon, a megközelítésnek az első pontja az apátságnak, itt építettünk egy fogadóépületet, ahol egy kis filmet vetítünk le a turistáknak, ott kapják meg az idegenvezetőt, mellette a parkolás oldódott meg, illetve van egy éttermünk és egy konferencia központunk, Viátor étterem és Viátor konferencia központ. A hegy másik oldalán a kertészetben a gyógynövénykertet újítottuk föl, Pannonhalmának egy nagyon szép gyógynövény tradíciója van, és itt szeretném kiemelni azt, amit majd még többször visszatérek, hogyha az egyház bekapcsolódik valamilyen vállalkozásba egy meglévő vagy de elhalt tradíciónak a fölélesztésébe, akkor spirituális tartalom is jelenik meg mellette. Például a gyógynövényáldásnak a hagyománya kihalt azon a vidéken. Viszont augusztus 15-én volt mindig a nagy gyógynövényáldásnak a napja, Nagyboldogasszony napján addigra begyűjtötték a gyógynövényeket. Karintiai kis plébániákon mindenhol hirdetik, a papok viszik a szárított gyógynövényt a nénik, és megáldják a mise után. Mi visszahoztuk a gyógynövény áldásnak a napját. Ebből lett egy olyan ünnep, amire sokan eljönnek, és nem csak maga a kultúra teremtődött meg, hogy egyre többen foglalkoznak gyógynövénnyel, és annak értéke van, hanem egy ahhoz kapcsolódó spirituális tartalom is újjáéled. Másik oldalon egy turistaszállás helyet létesítettünk, a volt Csejdervölgyben, lenne a településen a régi Majort kaptuk vissza, ez is egy ilyen turisztikai célpont, ahol van egy kávézó, gyönyörű rálátás az apátságra, itt volt a történelmi pincénk, ez most egy bemutató hely lett. Aztán elindítottunk egy apátsági termékcsaládot. Három különböző formában állítjuk elő mára a termékeket, egy ilyen együttműködés, bérgyártás és saját termelés keretében, ezt szeretném még röviden fölvillantani. Az együttműködés az azt jelenti, hogy az apátságnak van egy tradíciója, vannak receptjei, van know-how-ja. De nincs gyártási kapacitása, nincs alaptőkéje, amivel ezt megtudná, nincs kereskedelmi hálózata, nincs piaci ismertsége. Ezért keres valakit, egy együttműködő céget, akinek ez megvan. Köt egy együttműködési szerződést, és ennek keretében együtt fejlesztünk ki terméket, arculatot, engedélyezést a mi régi receptjeink alapján. Ő gyártja, mi folyamatosan ellenőrizzük, és kapunk egy royaltit a termék után, liter, kiló, darab, attól függ, hogy miről van szó. Így csináltuk meg a teáinkat. Tudnélik, 1786-ig az apátságban működött egy kórház, és a kórháznak megvan a receptgyűjteménye. Azoknak a szerzeteseknek a kéziratai, korabeli viszonyokra kell gondolni, akik előállították a gyógyhatású termékeket. Például ez Reis Eleknek a receptgyűjteménye, Ungventum ad membra, vagy egy póció laxans, hashajtó ital, arra is szükség van néha, és fólió szenné, szenna levéllel kezdődik, ma is ismeri a orvostudomány a szenna levélnek a hashajtó hatását. Hát ezeket előszedtük, és akkor kiderült, hogy a külsőleges és belsőleg alkalmazott eljárások, ami szerepel ezekben a receptkönyvekben, az fölvonultatja a hagyományos gyógyászatnak, vagy a természetgyógyászatnak a teljes tárházát. Az a kérdés, hogy mit kezdünk ebben a 21. században ezekkel a régi receptekkel, és odáig jutottunk, hogy egy együttműködő céggel ez a Országos Gyógyszerészeti Intézetnek a nyilvántartásba vételi igazolása, 12 teánk van forgalomba, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású receptként. Egy régi hagyomány, ami porosodik a könyvtárban, a kézirattárban, ma mai viszonyok között újra ránézve valami érték támadhat belőle. Persze itt ilyeneket is látunk, hogy salaktalanító tea, valószínű, hogy az 1700-as években nem volt salaktalanítás, de az van ráírva a receptre, hogy fasten tea, azaz böjti tea, böjti időben. Hát ha megnézi az ember az összetételt, ma azt úgy hívják, hogy salaktalanítás. Ez az innováció része a dolognak. Aztán itt csináltuk meg a gyógynövénylikőreinket a zagárdi pálinka főzdével, ugyancsak a Reis Eleknek a receptjei alapján. Aztán egy idő után kiderült, hogy azért vannak buktatói ennek az együttműködési megállapodásnak, a gyártás és a marketing a cég kezében van, és hogyha tesz mellé marketing eszközöket, akkor lesz üzlet, ha nem tesz mellé, nem lesz üzlet. Így volt, akivel fölbontottuk az együttműködési megállapodásunkat, és elkezdtünk egy ilyen termék bérgyártatás saját kereskedelemmel. Ez azt jelenti, hogy van egy gyártó cég, aki gyártja, de utána mi kereskedünk vele. Ez nagyobb feladat, de nagyobb árrés marad, viszont a kockázatot is az apátság viseli. Így csináltuk meg a Rózsavölgyivel közösen a csokoládéinkat, boreceteinket. Ez mind olyan termék, aminek a receptgyűjteményben megvan a hagyománya, a pincegazdasághoz kötődött a eceteknek a gyártása, annak a korszerű hűtés technikák elterjedése előtt nagyobb kultúrája volt az eceteknek, mint ma. Aztán a harmadik az a saját termelésgyártás. Itt fontos az, hogy ez mindig hiteles legyen, valahogy a turisztikai vonzerőt jobban növeli, de kell hozzá egy indulótőke, folyamatos finanszírozás, és bizony ennek nagyobb kockázata van. Talán a pincészet az, ami leginkább így ismerté vált, visszavásároltunk szőlőterületeket, 50 hektár szőlőnk van, körülbelül 400 ezer palack bor készül az apátságnak a pincészetében évente. 2010-ben az év pincészete kitüntető címet is elnyerte. Itt is a korszerű technológia, innováció, a tradícióval egymás mellett van, hagyományos eljárással és modern eljárással készülnek a borok. Talán látták már, vagy hallottak a borainkról, esetleg kóstolták is. És újra arról van szó, hogy a pincegazdaság megjelenése fölélesztette a borvidéket. A Pannonhalma egy alvó borvidék volt, mert a TS időkben nagy tőke terheléssel lédigbor kocsmáztatásra ment. És amikor mi először meghirdettük Szent János napra, püspök úrnak már meséltem, a boráldásnak a hagyományát élesszük föl, főapát úr körlevélben adta ki, jöttek a gazdák és hozták a környéktől a bort, de hogyan? Sörös üvegbe, a címke nem lemosva róla, parafadugóval bedugva. Úgy tették le az oltárra a megáldandó bort. Kérem, tessék eljönni ma. A tavaly Szent János napkor 200 pince jelent meg a pannonhalmi borvidékről. Már mindenkinek címkézett, mert ma mindenki tud saját címkét csinálni, rendes palackozatbora van, vagy hogyha demizsonba hozza, akkor az egy rendes fűszvafonatos demizson, nemzeti szalaggal átkötve. És az átlag pincegazdaság Pannonhalmán úgy érzi, hogy az apátság pincészete, mint zászlós hajó, az ő termésének az értékét is növelte. Visszajön egy másik hagyomány is, a Szent Vince napi szőlőjárás. Szent Vince nap régen megáldották a szőlőterületeket, mi állítottunk keresztet, 4 nagy parcellában vannak a szőlőink különböző helyeken a borvidéken. Ez egy 30 kilométeres kör, reggel indulunk, estére érünk haza, és ott várnak egy-egy keresztnél az emberek, a környéki emberek, van egy kis imádság, a végén persze van borkóstoló is, az is hozzátartozik a történethez. Jön az a spiritualitás, visszajön, ami mindig is hozzátartozott a gazdálkodáshoz, mert a gazdálkodás az nem csak pénzért, teremtés, hanem más jellegű értékeknek a megteremtése is. Energia-környezet oldalon is elindultunk egy picit, ahogy a lehetőségek adták. Az apátságot mi eddig gázzal fűtöttük, most már jó pár éve áttértünk egy ilyen biomassa tüzelésre, aminek az a lényege, hogy vágástéri hulladék, a arborétumainknak, a szőlőnek a venyigéje így összezúzva lehet eltüzelni, és körülbelül 1200 tonna tüzelőanyagra van szükség egy évben, és ebből olyan 300-400 nekünk megvan, ami eddig probléma volt annak az eltüntetése, az most energiát szolgáltat, a többit pedig a helyi gazdaságtól vásároltuk. Mi elindultunk a napenergiával is villamosenergia termelésre, ennek komoly korlátai vannak a műemléki épületeken, ezt nem lehet annyira terjeszteni, de így a új épületeinknek a tetején igen. És ma ott tartunk, hogy a villamos energia felhasználásnak 17%-át a saját energiaellátó rendszerünk szolgáltatja. Ez sem mindegy, hogy megújuló energiában tud-e gondolkodni az ember. Ennek van egy példaadás jellege is. A biomassa fűtőmű, ez egy látványműhely, ezt megmutatjuk a turistáknak, diákcsoportoknak, van egy kis filmünk, hogy mit jelent az energia gazdálkodás, és költségtakarékosság is, azon túl, hogy nem fosszilis energiahordozót használ az ember. Hogyan látják ma Pannonhalmát mindezek után? Mire jutottunk mindezzel? Mi van még igazában véve hátra? 2016 nyarán csináltattunk a Mediánnal egy közvéleménykutatást. Ez egy országos minta volt, bekapcsolódtunk akkor egy ilyen fölmérésükbe. Hosszú a dolog, csak néhányat szeretnék kiemelni. A nem egyházi, nem vallási tevékenységből ez ragadta meg az embereket leginkább. Szőlészet, borászat jut az embereknek az eszébe, oktatás, nevelés, gyógy- és fűszernövénytermesztés és kulturális rendezvények, szabadidő programok. A főapátság összimázsa pedig nagyon izgalmas, és komolyan mondom, hogy örömmel tört el bennünket. Egyik legfontosabb turisztikai célpont Magyarországon, fontos lelki, kulturális és szellemi értékeket képvisel, kiváló oktató-nevelő munka zajlik a falai között, béke szigette az ideges világunkban, és az, amit néha megkapunk, hogy felhalmozza a javakat, üzleties szemléletű, túlságosan liberális, ez teljesen ott van a végén. Úgy tűnik, hogy mégiscsak valami módon átmegy az, hogy nem ördögtől való egy olyan tradíciót visszahozni, legalábbis abból valamit, ami századokon át hordozta az egyházat és ebben élt. Úgy érezzük ma is, hogy a tradíció úgy marad eleven, ha változik. A legnagyobb tanúsága az elmúlt 30 évnek, hogy folyamatos tanulásra, fejlődésre van szükségünk. Jól ismerik ezt a mondást, ez közhelyszerű, erre nekünk van egy rendes helyi fordításunk. Mire jutottunk, mit értünk el, ez a mi csapatunk, ez a főapát választás után készült, ez a fotó szinte mindenki. Itt van, az elmúlt év nálunk erről szólt, újra egy picit meghatározni azt, hogy mire vagyunk, mi végre vagyunk a világon, mi a küldetésünk, és ezzel a mondattal fogalmaztuk meg. Ebbe úgy gondolom benne van az is, hogy alapvetően egy szerzetes közösség vagyunk, a Isten iránti elkötelezettségünket szeretnénk megélni, de ennek van egy tágassága, az intézmények üzemeltetése is ebbe tartozik, és ebben nem csak a iskolára, nem csak a szociális otthonra gondolunk, hanem gondolunk a hozzánk érkező turistákra, akiket azokkal szolgálunk ki, amivel szolgálunk ki. Meddig jutottunk el? Van-e jövőnk? Egy picit egy humorral szeretném befejezni, de még mielőtt erre rátérnék, villanjon vissza az az előző ábra, amit korábban mutattam, hogy 30 ezer hektár és egy csomó intézmény halmaz. Ez volt a működésnek a rendje 45 előtt, egy saját vagyonnak a jövedelméből föntartani az intézményeinket. Ma fölvillantottam az intézményeinket, ezt a 650 alkalmazottat a sok-sok intézménnyel, ez körülbelül 2,5 milliárd pénzforgalom egy évben. Ennyi iskolát föntartani, üzemeltetni ennyibe kerül. Ha a régi modellben gondolkodnánk, akkor azért nekünk egy olyan vállalkozás halmaz kellene ma, ami 2,5 milliárd adózott eredményt produkál. Hát ezt mindenki tudja, hogy ez nem pár képeslap, nem 50 hektár szőlőnek a hozadéka. Azaz, mi se tudunk kilépni a közoktatás finanszírozás, az egészségügy finanszírozás, a kultúra finanszírozásnak a rendszeréből, mert nincs meg hozzá az a vagyon, ami meg volt régen. Viszont talán sikerült azt bemutatnom, hogy a szőlőtradíció, gyógynövénykultúra, vendégfogadás, annak bármelyik része önmagában is érték, mert ha azt minőségi módon csinálja az ember, egy spiritualitás van a hátterében, és az kisugárzik azokra az emberekre, akik ezzel találkoznak, vagy akik ebben részt vesznek. Másrészt pedig valóban tud egy pici eredményt termelni, ami egy nagyobb mozgásteret ad az apátságnak, például, hogyha pályázati önrészről van szó. Hát az egyik ilyen, hová jutottunk, van-e jövőnk, fölvillantás az a medián kutatásnak az eredménye volt. Ez a másik, amivel szeretnénk zárni, és ebből messze menő következtetést levonni, ez egy maradj talpon kvíz játéknak a kérdése. Egyszer nem olyan régen hallottam ezt egy ismerősömtől, de maga a történet az már pár éve történt. Egy ilyen maradj talpon kvíz játékban azt kérdezték az illetőtől, hogy a bencéseknek a jelmondata óra et labora, imádkozzál és dolgozzál, mit is jelent magyarul. És hát ugye az lenni szokott, ezekben a játékokban azért adnak egy kis segítséget mindig, hogy ne legyen annyira nehéz megfejteni a választ. Hát a páciens igen, elgondolkodott, és azt kitalálta, hogy dolgozzál. Ez a másik része. Gondolt, hogy a szerzetesek, ezek olyan értelmiségiek, ezek olyan sokat biztos nem dolgoznak, ezért a és dolgozzál helyett az volt, hogy ne dolgozzál. Az imádkozzánál már nagyon zavarba és nagyon gondolkodóba esett, de kivágta magát, mert ez lett a megoldás, hogy igyekezzél, ne dolgozzál. Hát egyrészt úgy érzem, hogy nagyon sokat árul el ez a megoldás a mai társadalmunkról, hogy azért előfordul az, maradjunk ennyiben, hogy így ügyeskedésre próbálják alapozni sokan a jövőt, nem pedig munkára próbálják alapozni a jövőt. De, hogyha mi már itt élünk több mint 1000 éve a Kárpát-medencébe, és még csak ennyi ment át a köztudatba a jelmondatunkból, akkor legalább 1000 évünk még biztos van, amíg egy Maradj Talpon műsorban újra fölteszik ezt a kérdést, és akkor már rávágja az akkori páciens, hogy imádkozzál és, és dolgozzál. Lehet, hogy még az lesz a köztes állapot. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.